hallgatókat.
Hasonlóképpen én is dicsértessék.
Nagy boldogasszony ünnepén, fő ünnepen, Szűz Mária mennybevitele ünnepen. Gyorsan bele is csapunk a következő témánkba, ami nem is téma, hanem egy személy, akit, ha igaz, akkor nagy szeretettel köszöntetünk a telefonvonalban. Kovács Zoltán, mariológus atya. Itt vagy, atya? Halló.
Igaz, dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm én is önöket és a kedves hallgatókat.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és a mai szép ünnepen. Az első kérdés adódik, kívánkozik, hát mi valószínűleg sejtjük, hogy mire utal az elnevezés, de jó hangzik, és mit jelent, hogy valaki mariológus? Hogyan tudnánk a kedves hallgatóknak a legegyszerűbben föltárni ezt a titkot?
Hát semmi bonyolultra nem kell gondolni, igazából teológus, a teológiának azon ágával foglalkozó szakember, amely a Mária tisztelettel, Mária dogmákkal, Máriára vonatkozó tanítással foglalkozik hangsúlyosabban. Tehát tulajdonképpen egy Mária specialista a teológusok között, így tudnám mondani röviden.
Ugye a dogmatikán belül a mariológia, vagy a teológián belül inkább így mondom, ha rosszul fogalmazok, akkor javítsatok ki, mellettem ő Burger Ferenc atya, és hogyha hunyorog, akkor itt nagy bajban vagyok a stúdióban.
Köszöntelek, én is Zoltán atya, Burger Ferenc vagyok.
Zoltán, az ünnep kapcsán hadd kérdezzünk, és akkor örülünk neki, hogy egy specialista van velünk, aki nyilván a tanulmányaidban nagyon sokat foglalkoztál ezekkel a hittételekkel, tisztelet időszakaival és kialakulásával, elmélyülésével, hogy mondjad, Feri, akkor.
Hogy találtál rá, atya, erre a szakterületre, mariológiára?
Hát lehet, hogy patetikusan hangzik, de inkább onnan közelítenék, hogy inkább a szűzanya talált rám. Tehát valahogy én nem is nagyon gondoltam erre. Amikor tanulmányomat folytattam Rómában, ott igazából nem ezzel a kikötéssel mentem ki, hanem teljesen nyitottam sok mindenre. Az elején úgy filozófiát tanulgatva láttam, hogy hát ha nem erőltetik rá nagyon, akkor inkább nem azt fogom választani, hanem teológiát. És valahogy személyesen nekem sokat adott, hogy ott a szemináriumon belül volt, van egy kegyhelynek minősülő kis kápolna, már ezzel a fidúcsa bizalom édesanyjának a kegyhelye mondhatni. És oda valahogy úgy minden nap éreztem egy ilyen szelíd vonzást, egy hívást, hogyha csak egy rövid időre is, de benézzek minden nap. És valahogy úgy diszkréten, nagyon csöndben megszületett bennem ez az elképzelés, hogyha a teológiából majd specializálódni kell. Hát mi lenne, hogyha egyfelől egy kicsit ugye szisztematikusabb teológia felé kacsingatnék, mert az úgy közelebb állt, és a dogmatika, ugye dogmatikáról van szó a maga 11 néhány területével együtt, és utána mi lenne, hogyha azon belül inkább, még inkább a mariológiába dolgoznám bele magam a Mária tiszteletbe, mert úgy gondolom, hogy ez mindig aktuális manapság különösen is, de az egyház egész történetét végig kíséri, és ez szépen lassan érlelődött az imádságnak a kohójában, aztán hála Istennek még a főpásztorom is igen mondott rá, és innentől megindult ez a történet. Hát én a kezdeményezőnek a szűzanyát tudnám mondani.
Hát azért megvolt a lelkedben a vonzás, azt éreztem, ahogy mondtad, ahogy beszéltél erről a dologról.
Hogyan lehetne megfogalmazni, ez talán nem szakterületi kérdésnek tűnik, hogy egy egyszerű hívő, ha megkérdezni, hogy hogyan tudnám ápolni magamban a máriás lelkületet?
Legegyszerűbben én azt mondanám, hogy a tűz akkor melegít át, akkor hat ránk, hogyha közel lépünk hozzá. Hogyha távolról szemlélem, akkor megfagyok. Tehát akkor lesz hatással rám a Mária tisztelet, akkor lesz hatással rám mindenek előtt Mária személye. Akkor lépek be igazán, személyesen az ő misztériumába, az ő életének, ő történeti szerepének az atmoszférájába, a személyesen lépek közel hozzá. Hogyha nem valami kultuszfigurának tekintem, vagy valami történelmi személynek, vagy távoli eszmének, vagy szereplőnek, hanem élő személynek, akivel van dolgom, hiszen oda át van, és ez már egy kicsit a mai ünnepre is elkanyarodik, hogy aki van, aki oda át van, akinek folytatódik a léte a földi élet után is, testben lélekben megdicsülten, és akivel nekem dialógus lehet folytatni, beavatni az életemnek a rejtett dolgaiba, akivel egy életteret tudok képezni ilyen módon, a szentek közösségében érezni ezt, hogy nincs egy törés. Tehát a halál, ahogy Benedek pápa is megfogalmazta, nem töri meg a szeretett kapcsolatokat. Nyilván átalakítja azok a megélési módját, de hogy egy családot alkotunk, egy közösséget alkotunk, és hogy mennyire benne van a mindennapjainkban. Nem arra buzdítanék, furcsa módon mariológusként nem arra buzdítanék senkit, hogy rögtön a májadogmák száraz tanulmányozásával kezdje, még az is lehet, hogy az elveszi a kedvét elsőre, hanem ezzel a legéletszerűbb vonallal, hogy élő személyként szólítom meg, édesanyaként szólítom meg Krisztus anyját, és észreveszem az ő anyai segítségét, oltalmát az életemben. Ezt úgy túlcifrálni nem is akarom, ezt próbálni kell, és akkor lépésről lépésre megadja a kegyelem ennek a kibontakozását.
Talán fura hangzik, de akkor hát, hagyd mondjam ki, hogy talán egyik eszköze ennek, vagy segítő eszköze a rózsafűzér például, ugye? Hogy Máriával együtt lenni, anyánként szólítani, és együtt vele szemlélni Jézus életének mozzanatait.
Hogyne, pontosan erről van szó. Jézus életének a mozzanatait, a Krisztus misztériumát szemlélni számomra nem tűnik furcsának. Igazából, ha nehéz is elkezdeni az elején, mert mondjuk az embernek egy kicsit olyan monotonnak hat, vagy mondjuk hát olyan, lehet, hogy nem az én generációmnak a jellemző imája, mondhatnák mondjuk nagyon fiatalok, de ha egyszer az ember úgy kézbe veszi, még csak egy kicsit utilitarista módon is azt mondom, hogy üres időszakaszokban, mondjuk buszra várva, utcán menetelve, várakozva valahol, akkor észreveszünk, hogy eltölt egy béke, észreveszünk azt, hogy valami töbletet kapunk, megszentelődik az az idő, az már nem egy meddő időszak, hanem valamit a szüzenye kezébe adok. És itt lehet, hogy kicsit meredeken hangzik, hogy Máriával együtt imádkozni, hiszen most ha én a üdvözlégy Máriába őt szólítom meg, akkor most ő hogy imádkozik velem együtt?
Igen.
Pontosan erről az, hogy a misztériumot együtt szemléljük, hogy ő kézen fog engem, együtt imádkozik velünk, mint ahogy a tanítványokkal az emeleti teremben, a pünkösdi lélekáradást várva, és Krisztus misztériumához vezet bennünket, mert mind az egyes üdvözlégy Máriáknak, mind pedig az egyes titkoknak, ugye, a rózsafűzérben a központja Krisztus Jézus neve, vagy Jézusnak a üdvösség történetében betöltött szerepe. És Máriának pont ez a feladata, hogy ő hozzá vezessen, és ő ettől boldog, nem attól, hogyha ő hozzálépünk és a fiával nem foglalkozunk, mert az istenítése volna Máriának, hanem pont attól örül ő is, az ő anyai szíve, hogyha az ő fiához miért minket közelebb, ha nekünk is mondhatta a Kánában, hogy tegyetek meg mindent, amit csak mond.
Igen. Hadd kérdezzek rá egy irányított kérdést tulajdonképpen a mai nappal kapcsolatosan, hogy el ne veszítsünk meg, ki ne fussunk a műsoridőnkből, ne jöjjünk vissza az időddel. A felajánlás mozzanata, hogy ugye Szent István királyunk, ugye készülünk augusztus 20-ára is, hogyan értelmezzük, hogyan látjuk mi ezt magyarokként, a szűzanyának való felajánlást, a odaadottságot, mit lehet erről tudni, és hogyan közelítsük ez a képhez, amely olyan távolinak tűnik, és mégis gyakran elevenen hivatkozunk rá. Istváni felajánlással kapcsolatosan szólj hozzánk egy kicsit, kérlek.
Igen, a felajánlás gondolata tulajdonképpen, ha megnézzük, nem is egyszerű embertől jön. Az, hogy Máriának ajánlok valamit, valakit, arra tulajdonképpen Krisztus adja meg az első legnyilvánvalóbb példát a kereszten. Ugye amikor Jánosra rábízza Máriát, Máriára Jánost, íme a te fiad, íme a te anyád. Tehát tulajdonképpen innen indul el ez az egész szál, hogy Máriánál jó kezekben lesz János a szeretett tanítvány, és jó kezekben lesznek a további szeretett tanítványok, az egyház további tagjai, akik pedig ugye mi is vagyunk. Tehát ez igazából Krisztusból indul el, és utána pedig a hívő jábor lelkek ezt azért gyakorolják, nyilván Máriának való fölajánlás az, hogy az ő oltalmába adok valamit, az ő kezébe adok valamit, az ebből a lelkiségből forrásozik, ha Mária kezei által szentelek valamit Krisztus szívének, az már kicsit úgymond komolyabb, de visszatérve, tehát a Hartwig legenda, ugye a Hartwig legendájáról van szó, amelyben benne van a Szent Istváni Ország felajánlás leírása. Hát ezt tudni kell, én ugyan nem vagyok történész, tehát ezt meghagyom nekik, ezt a kutatást, legendáról van szó. Nem leértékelő módon mondom ezt, csak ugye a helyén kell kezelni. Itt nem egy pontos jegyzőkönyvbeli rögzítése van az eseményeknek, hanem egy elbeszélés. Na most tudjuk azt, és azért már megerősítették több oldalról, hogy augusztus 15-ére tesszük ugye Szent István király halálát, ami hát azért éppen a mai ünnep. És itt hadd térje ki a két haldokló királynak a párhuzamára. Kezdtem ugye Krisztussal, a világmindenség királyával, aki haldoklik a kereszten, és Máriára rábízza Jánost, ugye fordítva. 1000 évvel később mit tesz egy másik haldokló király, a első királyunk, Szent István? Tulajdonképpen hasonló, törvényes utód hiány, ugyanarra szűzanyára bízza rá az őrét. az országot, a hazát, a mindenkit, aki hozzá tartozik. Tehát mert tudja, hogy már ilyen jó kezekben van, és ez nem Szent István királynak a zsenialitása, hogy ezt ő maga találná ki a semmiből, hiszen az a tudat, hogy Mária oda át van, jó kezekben, tehát tud tenni értünk, jó kezekben lesz, amit az ő kezeibe adunk, ez már egy ős meggyőződés. Ha megnézzük az üldözött keresztények imáját, valószínűleg 3.-4. századból ismerjük mi, és oltalmaz alatt futunk Istennek szent szülője, így kezdődik. Ez már pont ez erről a hitről tesz tanúságot, hogy tudom, hogy Mária oda át van, mi még egyelőre ide át, szorongatott helyzetben vagyunk, ő közel áll Krisztushoz, amit az ő kezeibe teszünk, az jó helyen lesz, tőle oltalmat tudunk remélni. Na most hát ugye István királynak is a Mária tisztelete azért nem a halálos ágyon budjált elő a semmiből, tehát az élete folyamán is tanúságot tett a tanúságok szerint azért erről, és hát a Máriának ajánlásnak a mozzanata sem teljesen ismeretlen így már abban a korban. Úgyhogy éppen ezeket összevéve azt mondom, hogy igen, legenda, de egyáltalán hiteltelen ez a megközelítés. Tehát én ennek hitelt tudok adni, minden további nélkül.
Hú, köszönjük szépen. Itt nagyon, nagyon komoly vázlatot kaptunk, amely talán, merem azt mondani, hogy talán egy új megközelítés, és ez a párhuzam, ez csodálatosan fényes. Személyesen neked, számodra, nem hivatalból nyilván, személyesen mit jelent ez a mai nap, mai ünnep? Hogyan szoktad megélni, hogyan ünnepelsz?
Megmondom őszintén, hogy hozzám az a olasz mondás hozta közelebb, vagy titulus hozta közelebb, amit szoktak mondani Itáliában, hogy Pasqua delle State, a nyár húsvétja. Hát mégis valahol Krisztus húsvéti misztériumának a kibontakozását mutatja meg Mária életében. És ez valahol úgy számomra mégis egy olyan biztonságot ad, egy örömöt ad. Azért ugye betegek között, a haldoklók között járkálva is az emberben azért, meg hát a saját határait is megtapasztalva, akár mondjuk egy gyász esemény kapcsán, vagy egy érintett barátismerősnek a gyásza kapcsán, temetés kapcsán azért élő módon előkerül a mi életünkbe, az enyémbe, és az, hogy hát igen, hát egyszer majd ezt itt le kell zárni. Nem mindegy, hogy hogyan. Egyszer ezt itt hagyjuk. És igen, a halál az mindannyiunk számára egy töréspont, az ősbűnnek a következményeként. Nem kellene, hogy ekkora szakadékot képezzen Isten és ember között, de azért mégis ott van az a frusztrációs, frusztrált légköre, hogy hát nem tudom, hogy mi lesz. Meg kísértheti az ember, még hívőként is, az, hogy tulajdonképpen akkor most lesz oda át. Nem létbe zuhanok. Tehát ez kísértés szintjén megérintheti a legnagyobb lelki sötétségben az embert küzdelmeiben. És ez az ünnep éppen, hogy egy választ ad. Hát itt városi emberek lévén nincsenek azok a népszokások, melyek mondjuk vidéken régebben voltak, hogy nagy zöldöszöny előestén kimentek mondjuk a temetőbe virasztani, és mindenféle füvekből virágkoporsót építettek Máriának, aztán imádkoztak, azt megáldotta egy pap, és mint egy szentelményeket hazavitték, utána őrizték, mint mondjuk a virágvasárnapi barkát, és ebből mondjuk ki fejlődött a gyógynövények megáldása, volt szerencsém miatt is jelen is részt venni pár évvel ezelőtt. De akár vidéki, akár városi ember, és én magam is így vagyok, mindannyiunkat érint az elmúlásnak a tudata, a halálnak a tudata, néha frusztrációja, hogy igen, ez egy markáns törés. Na most számomra is egy válasz ez a mai nap. Pont válasz arra, hogy véletlenül se nem létbefordulás az életünk, hanem ugye Krisztus látva azért így is érzik más. Hát valóságos Isten, valóságos ember. Nyilván úgymond azt várjuk tőle, hogy föltámad, hiszen megígérte. Na de hát ez hogy fog konkretizálódni? Hogy fog megmutatkozni, ami egyszerű emberi személyünkben? Pont Máriában kapjuk meg ezt a választ. Mert ő aztán egyszerű emberi személy, ő nem Isten meg félisten, Isten szülő, de egyszerű személy. És éppen ezért, ha rátekintek, nekem mindig egy olyan örömet ad, hogy Krisztus húsvéti győzelme bennünk is győzelem lesz. Hiszen pont ezt ünnepeljük, Mária testesül, lelkestül, tehát nincs törés, teljes személyével a mennyei dicsőségbe vette az Úristen. Megbecsüli a szent dolgokat, szent személyeket, és pont ez az egyháznak is ugye az útja, és hogy amit vallunk, hát ma is megvalljuk, mert főünnep van a hitünket. Ott van benne, hogy hiszem a test föltámadását. Az nem egy népszokás benne, az egy kőkemény és épp annyira örömteli valóság, hogy Krisztus is megmutatkozik. Föltámad testben, ugyanúgy Máriában is megmutatkozik ez a húsvéti győzelem. Ugye a szentekről még azt mondjuk, hogy várják a testföltámadását, hiszem a várom a testföltámadását az idő végezetét, majd az utolsó ítéletre. Na de Máriában már ez megelőzőleg megmutatkozik, ugyanúgy, mint a kegyelem működése szeplőtelen fogadatástól kezdve. És ez a kegyelem nem csak meglepi őt élet első pillanatában, hanem kíséri is egészen a beteljesülésig. Úgyhogy ha a szűzanyára tekintek, akkor valahogy ugye elszállnak ezek az aggodalmak, és azt látom, hogy igen, Krisztusnak ez sem lehetetlen. Krisztus ezt is művelni fogja velünk, egy bátorító példát kapunk égi édesanyák személyében, és addig is úton vagyunk, vele vagyunk úton, zarándok úton vagyunk, az élet zarándok útja, és addig is megszoríthatjuk a kezét, addig is megszólíthatjuk őt, addig is kérhetjük a segítségeit a nehézségekben. Támulva ezt mondja ez a szünet.
Igen, hát köszönjük szépen, amit elmondtál nekünk, mert gondolom, hogy a te életednek jelentős részét kiteszi ez, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozol, és hát a kényes kérdéseket is eléd tárják, hogyha ilyen kérdések előkerülnek a Máriával kapcsolatos dolgokban. Gondolom, a te dolgod ezekkel foglalkozni, amikor ilyen kérdések fölmerülnek.
Igen, hát mondjuk azért nem úgy kell ezt elképzelni, hogy reggeltől estig az ember csak Mária tisztelettel foglalkozik, hiszen azért a lelkipásztori munkának is megvannak ugye a maga attitűdjei azért reggeltől estig, illetve a mintásnak, amit még szintén végzek, növendégek oktatásának, a dogmatikának ugye a többi ága is, tehát azért nem reggeltől estig csak ezzel foglalkozom, de tény, hogy kapok azért kérdéseket, kapok azért fölkéréseket, kicsit kitisztogatni a képet, kicsit tovább képezni, írni.
Voltál most Szalókon is, témában. Úgy tudom, ugye? Előadónként.
Eger Szalókon?
Eger Szalókon, igen.
Igen, bocsánat, nem hallottam. Igen, persze, igen, fölkértek.
Az egy igen, és ott mivel foglalkoztál? A fiataloknak voltál ugye beszélni kénytelen, mert ott ültek előtted, ahogy láttam a képen. Mi volt a téma?
Hát ott igazából Mária életét próbáltam megközelíteni egy kicsit ugye a fiataloknak a nyelvén, és például behoztam nekik olyan szálakat is, amelyekről hát kicsit olyan tabu témaként szoktuk kezelni őket. Tehát mondjuk például az, hogy Máriának a normalitása, mint normális emberre tekinteni őt, hogy azért az ő életében is ott van az affektivitás, hiszen jegyese Józsefnek, azért várják, hogy házasok legyenek, készülnek az életre, tehát egy kicsit ez az igen, a döntés az életre való, hogy hogyan készülünk az életre, hogyan köteleződő, mert jó ügyek érdekében. Meg egy picit megpendítettem egy olyan témát is, amit nem szoktunk, bár óvaintem magamat is és másokat is attól, hogy mitoszokat szőjünk, tehát olyan dolgokat elmékedjük Máriáról, ami nincs kimondottan előttünk. De azért gondolkodjunk el például olyan dolgokról is, hogy úgymond 50 pluszos a szűzanya, amikor Jézus meghal a kereszten, rábízza Jánosra. Igen, Jánosnak dolga lesz vele. Dolga lesz egy hatalmas ajándékkal, az idősödő édesanyával, aki már lelki értelemben az ő édesanyja is. Ugye kicsit néha belegondoljunk ebben is, még fiatalabb fejjel is, hogy igen, lehet, hogy lesz majd rám egy idősödő saját édesanyja, hogy régebbi értékek, amelyeket, hát amiket föl kell nőni, és felnőtt fejjel kezelni, felnőtt fejjel rátekinteni, felnőtt fejjel befogadni a dolgainkba, a házába fogadta őt a tanítvány. Tehát, hogy nem illetlen, hogy gyöngéd kezekbe bízta, ugye János is apostol, mint Péter.
Igen.
Mondhatni, hogy a vehemens, nagyszájú heveskedő Péter rábízza az egyház vezetését, mint első pápára, hát ő ott harcoljon és hozzon döntéseket. A gyengédebb, megfontoltabb, csöndesebb Jánosra pedig az édesanyja lesz rábízva.
És hogy fogadták a fiatalok ezt? Zoltán Atya, hogy fogadták a fiatalok? Mert gondolom beszélgettek is veled erről.
Először is úgy megtisztelő volt, hogy túl hangos horkolás nem hallottam, tehát úgy figyeltek. Aztán még utána volt azért egy ilyen fórum egy órán keresztül, és lehetett kérdezni a kezdeti bátortalanságot pár másodperc után legyőzve, már azért zöröttek a kérdések. Igen, felé, tehát hál' Istennek megtaláltuk a közös hangot utána, és én úgy láttam, hogy valahol betalált nekik, illetve hát, hogy jól vették, úgyhogy nem mentem hiába, én úgy tapasztaltam.
Ide se jöttél hiába, de itt nagyon fájó szíve, de szükséges, hogy befejezzük a beszélgetést, mert véget ért a műsorunk. Viszont neked köszönjük az idődet, és én azt hittem, a mariológusok pusztán szelíd lelkű, finom lelkek, de itt nagyon tiszta, határozott és erős tanítást kaptunk, gondolatokat és szempontokat, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Kovács Zoltán atya, nagyon szépen köszönjük a a részvételedet, a szolgálatodat.
Köszönöm én is a bizalmat.
És áldott szép ünnepet kívánok neked a mai napra. Szűzanyához, aki olyan közel van hozzád, találkozzál.
Köszönöm, és viszont kívánom én is kedves hallgatóknak és mindannyiatoknak.
Köszönjük szépen, szervusz, Isten áldjon. Mi pedig, kedves hallgatók, el kell, hogy búcsúzzunk. Szívesen hallgattuk volna még Zoltán atyát, de hát biztos lesz még alkalom. Burger Ferenc atya és Baruska János nevében Virág József szeretettel köszöntöm a megtisztelő figyelmet. Ez a csodálatos ünnepen el kell, hogy búcsúzzunk, de Isten áldását kérjük mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus.
Dicsértessék.